Nagy generáció.
Dolgozunk, talán gyakorlottabban, utazunk, talán kényelmesebben, vásárolunk, talán megfontoltabban, döntünk, talán bölcsebben, élünk, talán, és beleszólunk a világ dolgaiba biztosan, holnap is. Hol tartunk ma, mi, 50 fölöttiek?
Nagy generáció. Mélykuti Ilona műsora.
Három pedagógussal beszélgetek, Hámori Veronikával, Csaba Györggyel és Merényi Györggyel arról, hogy hogyan érinti őket a kormány december végi döntése, illetve határozata, és azt még nem is mondták el, hogy írnak-e majd levelet arról, hogy szeretnének maradni, ki fogja ezt elbírálni, mit éreznek, éreznek-e kiszolgáltatottságot, éreznek-e dühöt, az kiderült, értetlenséget, azt is éreznek, és éreznek-e valóságos konfliktust. Tehát, hogy ez, ami most itt ebben a pillanatban zajlik, amit kiváltott a kormány december végi határozata, ez egy valóságos konfliktusra való megoldás? Tehát van-e generáció közötti konfliktus a pedagógus társadalomban? Hámori Veronika iskolaigazgatói fejével most.
Hát saját iskolánkban gondolkozva, igen. Pontosan azért, mert mi a bevett gyakorlatunk az volt, hogy a nyugdíjba készülő ember körülbelül 3-4 évvel azelőtt, hogy ténylegesen elmen nyugdíjba, azt mondta, hogy ő most már elkezd kifele menni, elmondta, hogy melyik osztályokat szeretné végigvinni, elkezdte csökkenteni a saját óraszámát, és megpróbáltuk kiszemelni azt az utódot, aki 3-4 év alatt beletanul abba a nagyon magas szintű munkába, amit majd át fog venni. Soha nem okozott a dolog, ezért nem volt sohasem konfliktus, mert nem erőltettünk senkit, hogy elmenjen. Aki bejött, az pontosan tudta, hogy ő nem 5 perc múlva lesz teljes állású, hanem fokozatosan fogja elfoglalni a helyét a fazekasban, ha ott szeretne tovább tanulni. Tehát nem volt konfliktus.
Tanítani.
Most, mivel nem tudjuk, hogy mi lesz, nem tudjuk, igazából semmit nem tudunk biztosan, ezért ez természetes, hogy feszültséget teremt a nyugdíjas korúak között is.
Tehát igazából most lett belőle konfliktus?
Nem is konfliktusnak nevezem inkább, hanem feszültség, rossz érzés, és látom a kollégákon az óriási együttérzést. Tehát egy-egy munkaközösség, ami olyan lesütött szemmel, olyan szomorúan veszi körül a nyugdíjasait, a jövendő nyugdíjasait, mert szeretné, ha maradhatnának, mert miért nem maradhatna még 5-6 órára? Miért kerül neki most elmenni, amikor még 3-4 évet tudna dolgozni? Valóban nem teljes állásban, nem nagyon sok órában.
Hogyan érzik ezt az urak a saját közegükben, Merényi György?
Hát én saját példákat most, ahogy a Verát itt hallgatom, saját példák jutottak eszembe. Volt egy kolléganőnk, egy kiváló közoktatástudós, a Ballér Endrének a felesége, a Ballér Endréné Piroska. Hosszú évekig nyugdíjasként dolgozott tovább, kiváló magyar tanár volt. Soha nem felejtem el, amikor megköszöntem, mielőtt elbúcsúzott az iskolától a kiváló igazgatónknak, Tiszavölgyi Istvánnak, hogy ő itt taníthatott még nyugdíjasként.
A Veres Péter gimnáziumról
beszélek. Veres Péter gimnáziumról
most.
Beszélek, igen, és hát utána aztán sajnos ő már nem sokáig élt. A másik furcsa példa, amit én egy egész
évben... Piroska nem sokáig élt?
Piroska utána, aha, már nem sokáig, beteg volt egyébként. És a másik furcsa példa, vagy másik szomorú példa, amit én így magamban hordozok, az én saját nagyapám, akit imádtunk, ő egy iskolaigazgató volt, kántortanítóként kezdte, aztán nyugdíjba ment, jó, mondjuk ott volt egy családi tragédia is, mert elveszítette a feleségét, és az a kép végigkíséri az életemet, hogy mint nyugdíjas áll a házunk előtt, egy kevésbé forgalmas út mellett laktunk, egy ilyen kilométerkőnél, és szinte órák hosszat a semmibe bámult, és egy-két évnél tovább ez nem tartott, mert ő is ment utána. Tehát nagyon bonyolult, nagyon összetett kérdések ezek.
Csaba György.
Hát én nagyon jól esik, hogy a saját tantestületünkben soha nem tapasztaltam ezt a menj már attitűdöt, hanem inkább azt tapasztalom, hogy oda jön hozzám a kollégina, akivel a latint tanítjuk.
Mert hogy latint is tanít, ugye?
Mert hogy latint is tanítok, de ő volt ott, amikor én még nem voltam itt 21 néhány év, akkor ő volt itt a latin tanár, és latin történelem szakos, de jobban szereti a történelmet, és nagyon örült neki, hogy átveszek egy pár óráját. És amikor beszélünk arról, hogy azt mondja, oda jön múltkor, hogy na és jövőre így meg így kell csinálni a latint, mondom, hogy jövőre? És akkor azt mondja, ugyan már hagyjad, hát igenis jövőre. Tehát ők sem gondolják ezt komolyan. Nem mondják azt, hogy hát persze, átveszük az órádat, milyen jó lesz, hogy ennyivel több órám lesz. Hát nem igen látom rajta, hogy át tudná venni, nem is örülne neki, és nem is érzem azt, hogy a lelkifordulásom lenne akkor, hogyha felmerült volna, hogy valakinek elveszem a helyét. Hát...
Olyan sokat hallunk most az életpályamodellről, ugye? Évek óta ígérgetik, hogy lesz életpályamodelljük a pedagógusoknak. Szerintem van mindenkinek saját életpályamodellje. Akkor legalább most mondják el, hogy önök közül kinek milyen a saját életpályamodellje. Ki kezdi? Hámori Vera. Kezdjette.
Az ezutáni?
Nem, az ez előtti, mert hogy attól tartok, az életpálya nem most kezdődik, bár ez is egy jó felfogás jó egyébként.
Azért kérdezem, mert kezdődik az ember életének a másik szakasza.
Abszolút, ez így van. Csak hát erről magunknak kell gondoskodni sajnos még.
Az életpálya modellem az pontosan az, amit befutottam.
Az a sajátos egyéni. Igen.
Pedagógusnak születtem valószínű, annak készültem, amióta egyáltalán beszélni tudok és gondolkozni, azóta pedagógus szeretnék lenni, a szakok változtak. Kezdtem a magyarral, némettel, aztán lett belőle kémia, aztán végén matfiz szakon végeztem. És tanítani akartam, tanítani akarok, ameddig lehet. És a sorsnak a különös csodája az, hogy egy testületet és egy iskolát vezetek is. Ez nem volt a modellbe, ez nem volt a tervek között.
Tehát akartam, akarok és akarni fogok, talán így lehetne összefoglalni. Azt én igazából arra is kíváncsi vagyok, hogy röviden hogyan tudnák megfogalmazni a saját életpályájukat. Tehát mi az, ami ebben igazán mindenképpen benne van, ami csak az önöké. Például Csaba György.
Ezt igazán nem
ilyen
tudok.
Ilyen nincs. Egy csillagász latin fizika szakosnak, aki ismeretterjesztő, ilyenje nincs természetesen.
Mármint, hogy milyenje?
Saját életpályamodellje, mert így rázza életpályamodell. A fejét.
Hát igen. Kísérteties, mert én is amióta eszemet tudom, mindig is a természettudományok érdekeltek, csak én tudományos kutató szerettem volna lenni. Ha visszagondolok, talán nem is lettem volna tehetségtelen kutató, és én is úgy voltam ezzel, hogy a szakok változtak. Amikor még egészen ifjú voltam, mondjuk óvodáskortól kezdve, az elektromosságtan nyűgözött le nagyon, és volt otthon módom kísérletezni. Hadd mondjam el, hogy most nem nagyon van mód. Úgy hallottam, hogy létezik most is olyan összerakós elektromos játék, de ezt egy gyerek mondta, én nem láttam ilyet. Annak idején volt. Persze, hogy beleszeretett az ember ezekbe a kísérletekbe. Aztán következett a kémia, és ma úgy mondanák, hogy tizedikes voltam én akkor, amikor kikötöttem a csillagászatnál, egy uránia csillagvizsgáló beli látogatás után.
És a pedagógusi pályájára, hogyha végignéz most rajta, akkor meg tudná fogalmazni egy vagy két mondatban, hogy mi az, ami az ön számára a legfontosabb, vagy a legjobb, vagy a legérzékletesebb?
Hát ennek ugye két szempontja van, az egyik a saját szempontom. Én mindig
az,
úgy,
most az érdekel,
én mindig úgy gondoltam, hogy ami van bennem, azt át kell adnom, azért élek, azért vagyok. Most éppen ez az én konfliktusom a nyugdíjazásommal, hogy ezek után már minek vegyek le a polcra egy könyvet. Eddig azzal vettem le, az volt ott hátul a fejemben, most én megtudok valamit, amivel több leszek, és ennyivel többet tudok adni. De most mi a csodának olvassam el csak magamnak? A másik szempont pedig a tanítványok szempontja. Ha én úgy gondolnám, hogy nagyon nem szeret, mert fizika az nem a kedvenc tárgy. Vannak olyan csoportok, ahol érezni lehet, hogy hát azért legyünk túl az órán. De úgy érzem, hogy amikor egy gyerek rám néz, és a szemében az van, na ezt most megértettem, akkor tanárpálya nehézsége ide vagy oda, akkor úgy gondolom, hogy megérte, hát ezért dolgozik az ember. És ezért nehéz abba hagyni.
Merényi György.
Hát én valójában mázlista voltam a tanári pályámon, ugye már említettem nagypapámat, hiszen az ő iskolájában kisgyerekként hospitálhattam, tehát elindított ez engem a tanári pályán. Sokkal érdekesebb a művészetekkel való kapcsolatom. Úgy tűnik, hogy itt egy öröklött dolog is közre játszik a felmenőim között, művészetekkel foglalkozó emberek, feltaláló, filmrendező, de még Apáca rendfőnöknő is volt, ezt csak csendben mondom, ez nem
jelent
semmit. Nem komolyra fordítva a szót. És ezek a felmenők mind valahol a technika, művészetek és a látásérzékelés összefüggésében élhették ki a kreativitásukat. Volt újságíró is egyébként közöttük Londonban, a Kászonyi Dániel, aki a Kossuthnak volt a személyi titkára egy darabig. Na most nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy végigjártam a Grádicsokat, Pécsről jártam ki Komlóra tanítani cigányiskolába, fantasztikus sikereink voltak, és csak zárójelben jegyzem meg, hogy ott kaptam először igazán reflektorfényt a tanári pályán, a Lakatos Menyhértől kezdve a Macskási Katiék oda jártak le, és azok gyönyörű évek voltak, és utána kerültem Pestre a Képzőművészeti Egyetemre, aztán jött a mentorkodás az Iparművészeti Egyetemen, de nem is ez a lényeg, hanem én azt tartottam fontosnak, amit a Csaba Gyuri is az előbb mondott, hogy bármi történt, bármit elolvastam, megtanultam. Ez valami, egy ilyen belső késztetés, vagy nem is tudom minek mondani, nekem azt azonnal tovább kellett adni. Tehát akkor, amikor a reneszánszból államvizsgáztam, akkor elvittem utána a gyerekeket, reneszánsztábort szerveztük, vittem Firenzébe, ez a mai napig egy emlékezetes mozzanata az életemnek, és számtalan ilyen apró dolgot tudok mondani, az, hogy most a Cézanne kiállításra két osztályt is elvihettem, és én ott kalauzoltam őket. Ezt rettenetesen nehéz megmagyarázni, és hogyha most itt az elmúlt percek gondolataira visszaidézem ezeket a gondolatokat, akkor valószínű, hogy ez is válthatta ki bennem azt, hogy én nekem most egy ilyen...
Lehúzzák a rólót,
hogy mi lesz akkor most velem, és ez egy szorongást is kiváltott bennem. Nem tudtam egyébként én még ezen túltenni magam, mert annyira fontos, és annyira szeretem ezt az egészet csinálni, és mindig van rá jelentkező, a csillogó szemek felejthetetlenek az iskolában, az érettségizett tanítványaim, az egyetemre, műszaki egyetemre, rengeteg művész pálya indult el, amelynek egy kicsit én gerebjészhettem valamikor indításakor a történetet. Tehát én azt gondolom most így, hogy ezek nem tudom, hogy hogyan pótolhatók majd az én egyéni életemben.
Hámori Vera, valamit
azért szeretnék még valamit mondani, mert az én szakom, a matematika azért egy kicsit más. Mert hogy ez nem a csillogó szemek és a kreativitás, kívülről nézve természetesen, nem az, hogy miért tanít az ember matematikát, és mi az, amiért, ez a mai napig is nagyon fontos. Az életben, amikor a gyereknek bármiféle problémát, konfliktus meg kell oldani a felnőttnek is, akkor rengetegféle lehetőség közül választhat, semmi sem tökéletesen fehér vagy fekete, minden valahol közte van, van egy állandó feszültség és bizonytalanság. A matematika képes arra, hogy egy helyes premisszákból kiindulva, helyes következtetés, jó logikai láncon át, egy helyes következtetéshez eljussak, eredményt kapok, amit kétszer aláhúzok, azzal a boldog megnyugtató tudattal, hogy valamit befejeztem, és ellenőrizni tudom, hogy amit csináltam, az jó. De most kell az embernek a napi rohanásban, az állandó belső frusztrált világban ilyen kapaszkodó. Tehát én nekem óriási intellektuális örömet szerzett a matematika, és nekem az volt és van a célom, hogy a gyerekeknek ezt a fajta belső megnyugvást átadja. Megtanítsam őket arra, hogy hogy lehet a nagy rohanó és zavaros és folyamatosan valamiféle döntésre kényszerítő világban biztosat találni. Én idegnyugtatónak tartom a matematikát, és valami olyan, nem csak a gyógyszernek, hanem egy olyan szernek, a matematikával foglalkozást egy olyan állapotnak, amikor az ember pihen.
Itt folytatjuk néhány perc múlva.